Kellemes ünnepeket kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Pulyka, puding, marha fagyúval ízesítve, hering, osztriga, szarvasgombamártás, lósonka. Néhány izgalmas karácsonyi ételnevét hallották a világ 6 kontinenséről. Kurunci Józsefet, a budapesti Tabu étterem világbajnok szakácsát az ünnepi szokásokról kérdezte Balogh Imre Kolm.
Minden nemzet olyan nagy étkű, mint a magyar? Vagy ez európai szokás ilyenkor karácsonykor?
Mivel én délvidékről számozok, ott valamennyivel más a étrend, de hasonlít a magyarországira. Például karácsonykor halászlé, az okvetlenül eszük, akárha mi ottan több halat eszünk, mint Magyarországon, amit észrevétlen, itt csak karácsonykor megy a hal, sorbálnak az emberek a halé. És mi görögharnak hívjuk délvidékén ezt, tehát rizssel egybe sült pontyat eszünk. Ez testén van.
Vannak olyan tipikus karácsonyi ételek, amit az évnek csak ebben az időszakában fogyasztanak?
Szlovéniában például van egy rétes féle, amit magyarul mondom Muravidéki rétes, szlovénok mondják prekmuska gibanica, amit ebben az alkalomra készítik, és ez réteges rétes. 8 réteg van, tulajdonképpen 4 réteg, és újból 4 réteg, ugyanabból az anyagból, rétes tészta és piskota tésztából áll, az aljára rakunk a piskota tésztát, akkor egy réteg alma, dió, amit össze van keverve tejszínnel, mák és túró, ugyanúgy, és újból még egyszer ez a sorrend, közöttem még rétes tészta, 1 órát tart a előkészítés, körülbelül 2 órát kell sütni.
Ez nagyon komolynak hangzik így első hallomásra. Mi a teendője annak a háziasszonynak, akinek nincsen ennyi ideje az előkészületekre, illetve a karácsonyi süteményekre? Tudnak javasolni valami gyorsabban elkészíthető süteményféleséget?
Magyarországon is beiglit készítünk, dióból, mákból. Szlovéniában van egy, amit túróból is készítünk, egy picit sós is, és rakunk egyet bele, tárkonyt, tárkonyleveleket rakunk, ami nagyon érdekes, pechtalán úgy mondják a tárkonyt.
Ezek szerint a beigli az nem csak Magyarországon kerül az ünnepi asztalra. Mi a helyzet Európa más területein? Vannak ott olyan speciális sütemények, vagy édességek, ilyestáj?
Olaszországban nagyon-nagyon nagy a választék, de ott a nátok szoktak ilyen apró süteményeket, nagyon sok mézes kalács, többféle, ezerféle mézes kalács, csillag, kerek, és ugye ilyen apró sütemény, teasütemény ez mindenhol.
Ha visszakanyarodunk egy pillanatra a főfogások irányába, Ön mit javasolnak a háziasszonynak, aki nem szeretné, hogy a férje vagy a családja az ünnepek alatt több kilót hízzon? Tud valamilyen könnyű ételt ajánlani, ami így az ünnepek alkalmával ünnepi is, de ugyanakkor könnyen elkészíthető?
Lehet venni cukinit, padlizsát, szépen felszeletelni, tepsibe egy picit megsütni, utána olívaolaj, balzsamecet, nagyon egyszerű és könnyű. Egy picit paradicsom saláta, rukkolával, összekeverve az extra szűzolival, azért nagyon jó, mert holeszterinmentes és könnyű.
Karácsonyra tehát már felkészülhettek a kedves hallgatók, de azt is fontos tudni, hogy mit szabad és mit nem szabad szilveszterkor. Ugyanis az óévbusúztatón talán még jobban oda kell figyelni arra, hogy mit tálalnak fel és mit eszünk. Ez akár a szerencsét is meghatározhatja, Kurunci József szíveszt hallják.
A Magyarországon hallottam egy szokásról, hogy nem szabad halakat, még szárnyasokat, mert azt mondják, hogy elúszik a szerencse, így még elrepül, ha a csirke van. Úgyhogy nálunk egy picit másképp, de például a malacpecsanyod mindenhol nagyon lehet jó elkészíteni. Mi egy picit édeskésen, mert a malacpecsanyod mediterrán módon készítsük, rakunk bele ancsot, pici fügét, zsájalevet és rozmonigat, és úgy süssük egybe. Az, aki akar diétázni, az is diétázni itten szilveszterkor is, ilyen mini mozzarella és kis paradicsomokat nyásra húzza, és azt teszi például ízesít egy pici ecettel, olívaolajjal. De a környékbeli országban van sok erdő, és például egy konyakos vadpástétom leveles tészta kosárban, például egy marha húspitét, azt is lehet elkészíteni. Elég egyszerű. Leveles tészta, és külön kell darált hús összekeverni hagymával, fokhagymával, és kell tölteni egy ilyen leveles tészta kockát, ráragasztani a másik részt, és így egyben megsütni.
Szlovén területeken szilveszter alkalmával milyen rendkívüli ételek vannak?
Például prosut. szélbeszállított csonka. A szélbeszállított csonkát, azaz 12 hónapig, vagy 18 hónapig, attól függ, milyen fajta, érlelik és szárítsák a szélen. Ez sima sóban van egy hónapig, egy polcon letakarva, utána meg van tisztítva, és a következő hónapokban szárítsák szélen, mivel a hegyekből búra úgy hírek ezt a szelet, ami fúj lefelé, lefelé, és azon szárítsák ezeket a sonkákat. Időnként bekenjük zsírral, hogy puha maradjon a közepe és a külső része is. Vékonyan, ha szelet előre felszelető közt a sonka, betekerünk egy pici mozzarellát, megsüssük egy serpenyőbe, és lehet megsütni rozmaringa, meg fokhagymával, mellé egy lencse főzeléket, többfajta lencse, lehet meg belevágni a kocka sárgarépákat és ilyen konfeti lencsét, ami szilveszti.
Egy ilyen finom fogáshoz milyen ital tudna ajánlani? Fehér bor, vörös bor, mi az, ami jobban passzol ehhez?
Ez az ízlés dolga. Például én inkább egy vörös bort, egy jó merlotot innák ehhez, vagy egy Cabernet Sauvignont.
Krunci Józsefet, a Tabu étterem mesterszakácsát hallották a karácsony és a jöveszteri készülésről, az ünnepi ételek elkészítésének szokáról.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Kevesen tudják, hogy a szaloncukor magyar találmány. A karácsonyfa díszítés azonban német. Mostanában már divat is a karácsonyfa díszítés. Beszélgettem például egy ruhatervezővel, és elmondta, nem mindegy, hogy valaki hogyan díszíti fel a karácsonyfát. Hát szerintem mindegy, ugyanis a szeretet a lényeg, de a szakértő szerint minden esetre ügyelni kell arra, hogy egy szín dominanciájára célszerű törekedni ahhoz, hogy szép legyen a karácsonyfa, vagyis nem szabad túlzásba esni, hogy mindent felhalmozunk a fára, és aztán a szivárvány színeiben tükröződik. Lényeg az, hogy inkább egy szín legyen erős a fán, lehet ez arany, piros, fehér, ezüst, vagy pedig kék. A szaloncukor minden esetre a magyar területekről terjedt el, és igen nagy becsben tartották Erdélyben és a Felvidéken is. Korábban meg sem ették sokáig a szaloncukrokat, nem évekig őrizgették az újabb és újabb ünnepre, és nem csak a papírra vigyáztak, hanem a magára a cukorkára is. A Budapesti Vendéglátóipari Múzeumban még most is lehet látni egyébként ricselő gépet. Ez rojtozó gép, ugyanis a szaloncukor papírját be lehetett ezzel rojtozni. A nem rojtos szaloncukor régebben nem volt divat, hanem először becsomagolták egy kis normál papírba, utána következett a nagyon szép sztaniol papír, és előtte még hozzátették a gyönyörű kis bericselt papíros részt, úgyhogy nagyon látványos szaloncukrok születtek. Egyébként 1891-ben az egyik szakácskönyvben már el lehet olvasni, hogy 17 féle szaloncukorot is készítettek a magyar üzemekben, ananászos szaloncukrot, pisztácia szaloncukrot és még marcipános szaloncukrot is. Nagyon-nagyon fontos volt az, hogy jó legyen a szaloncukor, ugyanis a magyarok imádták vásárolni ezt az édességet. Később aztán már nem őrizgették magát a cukrot, hanem megették, és a papírjára vigyáztak egyedül, hogy aztán a következő esztendőben abba újra be lehessen valamit csomagolni. A cukrászok mindig egy mintakönyv alapján készítették a szaloncukrot a kívánt ízűre, és a hitást is a cukrászinasok végezték, úgyhogy nem a boltokban lehetett kapni, hanem meg lehetett rendelni tulajdonképpen a szaloncukrokat. Naponta 30 kg csokoládét is felhasználtak a híres nagy cukráznákban, és 1000 különböző sztaniolpapírból lehetett választani a papírgyárakban. Nagyon-nagyon sokféle szaloncukordísz létezett. Volt még olyan is, hogy a papírra angyalkákat ragasztottak, és volt olyan is, hogy egy ilyen kis mini almát, elképesztően szép szaloncukor változatok léteztek régebben. Aztán megindult később a tömegtermelés a századforduló után, és egyre jobb lett a szaloncukor minősége, egyre elegánsabb a csomagolás, nem csoda, hogy a Felvidékről aztán még északabbra elterjedt, és tulajdonképpen a magyar területekről Európa jelentős részét meghódította a szaloncukor. Csehországban az emberek úgy tartják, hogy szenteste csodák történnek, úgyhogy éjszaka meg lehet tudni a jövőt, ezért nagyon figyelmesen kell elalvás előtt koncentrálni. Szlovákiában gyakran a vidéki területeken egy tálat tesznek a karácsonyi fa alá, benne pedig pénzérméket, hogy mindenképpen legyen gazdagság a következő évben. Ha pedig fokhagymát is rak valaki a tálba, akkor azt szeretné, hogy egészséges legyen a családja, ha pedig kenyeret, akkor azt, hogy mindig legyen elegendő élelem. Bulgáriában szuravacskát készítenek, ezt tulajdonképpen egy ilyen sómbokorból készítik, veszőt tulajdonképpen vattát tesznek hozzá, és még erős paprikát is. Ez egy furcsa szerszám, ennek az a lényege, hogy december 28-án a családból a legkisebbek mindig megverhetik a nagyobbakat ezzel a furcsa szuravacskával, és ez egy ilyen népi hagyomány. Ukrajnában a gyerekeknek az ajándékot a jégapó három rénszarvas húzta szánon viszi, és vele van Hópehely leány is, aki ezüstkék szörmedíszítéses ruhát visel, a fején pedig korona van, ez Hópehely formájú. Lettországban a Mikulás a szentestétől számított 12 napon át folyamatosan hozza az ajándékot a gyerekeknek az ünnepi menü Lettországban: borsó, rétes, káposzta és kolbász. Önöknek is nagyon sok finomságot és boldog békés ünnepeket kívánok. Kis Robert Riádot hallották, viszont hallásra.